amelyek hirdetett az ő szent lelkét segedelmű híva ezen a mai vasárnapon, a már előbb felolvasott ige alapján. Ez az ige írva van a Bírás könyvének 18. fejezetének a 24. versében. Elvittétek isteneimet, amelyeket csináltattam, meg a papomat, és elmentetek. Mi maradt nekem? Kedves testvéreim, a kirabolt, kifosztott, Mikál fájdalmas kérdése hasít, mi maradt nekem? Szörnyű dolog, kedves testvéreim, amikor az ember úgy érzi, hogy üressé, kifosztottá vált. Szörnyű érzés, amikor az ember így kiálthat föl, mi maradt nekem? Mi maradt nekem ebben az életben, amikor mindentől megfosztattam? Megfosztattam az álmaimtól, megfosztattam az egészségemtől, megfosztattam immáron a fiatalságomtól, az erőmtől. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy megfosztattunk a békességtől, a reménységtől. Mi maradt nekem? Mi maradt nekem? Mim van? Hiszen olyan üres, olyan nyomorult, olyan szerencsétlen vagyok. Kedves testvéreim, magunk előtt látunk egy embert, Mikát, akit nem is tudjuk igazából, hogy sajnáljunk, vagy elítéljünk. A bálványozása, az Isten kiábrázolása elítélendő dolog. Ezt elég érdekesen ítéljük és szemléljük, nem is tudunk mit kezdeni, Miká bálványozásával. Csak ingatjuk a fejünket. Aztán, amikor ott látjuk mindenétől megfosztva, akkor pedig sajnáljuk. Mi jellemzi ezt a Mikát? És az ő személyén keresztül vajon mi jellemezhet bennünket? Mit mond ez a több ezer éves, talán első hallásra, első olvasatra olyan semmit mondó történet? Mit tanulunk meg ebből a történetből? Kedves testvéreim, három dologra figyelmeztet ez a történet, három dolog elevenedik meg Miká életében. Az első a hamis istenkép és a hamis istentisztelet. Aztán a második a hamis reménység. És végül a harmadik dolog a teljes kifosztottság, az üresség. Vegyük sorra, kedves testvéreim, ezt a három dolgot. Hamis istenkép és hamis istentisztelet. Miká bálványt készít. De ebben a bálványban, testvéreim, nem idegen és nem pogány Istent imád, hanem Izrael Istenét, Jahvét imádja. Kiábrázolja azt az Istent, aki megtiltotta, hogy őt magát kiábrázolják. Tulajdonképpen megszegte az Isten törvényét. Az indokot is olvastuk. Ebben az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt tette, amit akart, amit jónak látott. Kedves testvéreim, a Bírás könyve Egy nagyon érdekes könyv a Bibliában. A legtöbb, úgymond nagy történetet, izgalmas történetet ebben a könyvben olvastuk. Gondoljunk csak Gedeon történetére, gondoljunk csak Sámson történetére. A legnagyszerűbb történetek, a legismertebb történetek, amelyek Isten szabadító tettéről, Isten tervéről, Isten akaratáról tanúskodnak. Aztán, hogyha a népnek az életét vizsgáljuk, akkor bizony azt látjuk, hogy emellett a nagyszerű történések mellett ez a nép ez nem mindig a nagyszerű úton járt, nem mindig élt úgy, ahogyan kellett volna. A Bírák könyvében azt látjuk, hogy ez a nép rendre letér az Isten útjáról. Rendre megy a maga feje után, még akkor is, hogyha közben megtapasztalja az Isten kegyelmét és az Isten szabadító voltát. Próbáltam utána nézni, hogy a kultuszt, a vallást vajon mi az, ami jellemezhette ebben az időben, és a sötétben tapogatózunk. A kommentárok, a Biblia magyarázatok nagyon keveset írnak, sejtetnek. Azt sejtetik, hogy bizony a kultusz terén, az Isten tisztelet terén ebben az időben nem nagyon voltak rendben a dolgok. Ezért jegyzi meg a Bírák könyvének az írója, hogy mindenki azt tette, amit akar. Elfelejtve az Isten törvényét, letérve az isteni útról, mindenki úgy akarja tisztelni az Istent, mindenki úgy akarja imádni az Istent, ahogyan ő akarja. A saját belátása. Miká bálványozása hátterében is ez van. A saját maga módján, a saját akarata szerint, és aztán hadd mondjam ki, testvéreim, hamis vallásosságban akarja tisztelni az Istent. Hamis Isten képe van. A bázány készítésében az Isten birtoklása rejtezik. Ha én kiábrázolom, a kezembe foghatom az én Istenemet, akkor nem az Isten fog uralkodni rajtam, hanem én fogok uralkodni az Istenem felett, hiszen én készítettem, és a kezemben tartom. Mit csinál ez a Miká? Pogány módon imádja az Istent. Mindenki azt teszi, amit jónak lát. Ez a Miká is azt teszi, amit jónak lát. Nem akar ő rosszat. Jót akar. Imádni akarja az Istent. Szolgálni akarja az Istent. Közel akar lenni az Istenhez. Házi bázányt is készített, házi oltára is van. Még papja is lesz. Nem akar ő rosszat. De mégis, amit tesz, helytelenül teszi. Helytelenül nem a törvények szerint cselekszik. Az egész Isten tisztelete hamis. Hamis, mert belekerülnek olyan elemek, amelyek nem odavalók. Így jellemezhetném, testvéreim, ezt a Mikát, hogy egy vallásos ember a maga módján. És kedves testvéreim, itt döbbenünk rá, hogy milyen sok Miká van közöttünk, akik tele vannak jó szándékkal. akik a maguk módján vallásos emberek, a maguk módján. És úgy akarják tisztelni az Istent, úgy akarnak az Istenhez kötődni, úgy akarnak az Istenhez tartozni, ahogyan maguk szeretni. A maguk módján. Gondolva, hogy elég az, hogyha megnézem a televízióban az istentiszteletet, vagy a vallási műsorokat, vagy ha néha-néha előveszem az énekeskönyvet, vagy a Bibliát, és ugye magam módján tartom az Istennel a kapcsolatot. Vallásos a maga módján. De csak a maga módján, mert mivel nincs folyamatos, folytonos és élő kapcsolat az Istennel, az Isten tiszteletbe, az Isten ismeretbe, aztán számos olyan elem keveredik, ami nem odavaló. Jaj, de sokszor derült ki egy-egy beszélgetésnél, hogy az ige ismerete mellett, vagy mondjam így, hogy a KC ismerete mellett ott volt a babona. Ott volt a hamis ismeret. Ott volt a hamis Biblia ismeret. Vallásos Miká a maga módján. Ahogy annak ő elképzelte. Ahogyan megálmodta, ahogyan kitalálta. De ez az Isten tisztelet, ez az Isten kép, ami benne él, ez az Isten ismeret, mind-mind hamis. Mert nem az Isten valódi ismeretéből ered. Mert nem az Istennel való élő és szoros kapcsolatból ered. Aztán ott van a hamis reménység. Hát mi előzi meg ezt a bálványképítést, a lopást? Ez a Miká meglopja a saját anyját. Majd az anyja átkot mond arra a tolvajra, aki ellopta a pénzt. És aztán kiderül, hogy hát a saját fiát átkozta meg, gyorsan mond egy áldást, hadd mondjam, így levesszük a rontást, amit kimondtunk. Aztán tegyük jóvá, hát csináltassunk egy bálványt. És akkor majd megsegít bennünket az Isten. Mert ebből a kellemetlen, furcsa helyzetből majd kijövünk valahogyan jól. Lopás, átok, bálványimádás, hamis és helytelen istentisztelet, és aztán ez a Miká jót remél. Majd csak megáld az Isten. Jót tesz velem az Isten, hát mégiscsak szolgálom. Mégiscsak tisztelem. Majd elnézi a bűneimet, végső soron mégiscsak hozzátartozott. Hamis reménység. De sok ember szívében ott van ez a hamis reménység. Igaz, hogy nem voltam mindig olyan tökéletes. Igaz, hogy nem jártam mindig az Isten útján. Igaz, hogy az utolsó 50 évemben teljesen elfelejtettem az Istent. Nem érdekelt. Nem hallottam meg a harangszót. Nem hallottam meg, amikor hívogattak. Tudatosan tartottam magam távol az Istentől. De hát mégiscsak. Valamilyen formában. Mégiscsak az Istenhez tartozom. Hát mégiscsak megkereszteltem. Mégiscsak konfirmáltam, majd ezt jóvá írja nekem az Isten. Mégiscsak törlesztettem valamit a mulasztásaimból. Magam módján mégiscsak tisztelem. Mégiscsak imádkozom hozzá. Mégiscsak segítségül hívom az ő nevét, hát majd csak jót tesz velem. De hamis reménység. Amikor hamis bizalommal, hamisság, hamis alappal fordulunk az Isten felé. És kedves testvéreim, mi marad ebből? Semmi. A történet végén ott látjuk Mikát kifosztva, ott látjuk a maga nyomorúságában, a maga tehetetlenségében. És csak ennyit tud mondani, hogy mi marad. Hiszen azt hittem, hogy minden. Hiszen bálványt készítettem magamnak, és fogtam a kezembe az Istenemet. Még papom is volt. Azt hittem, hogy én az Isten előtt milyen nagy leszek. Milyen nagy jutalmat fogok kapni. És a végén nem maradt semmi. Itt vagyok kifosztva, itt vagyok üresen, itt vagyok megalázva. Nincs semmi. Csak a keserűség és a végtelen csalódás az, ami Mikáé. Kedves testvéreim, az embert legelőször a maga által készített hamis istene hagyja cserben. Az embert legelőször a maga hamis reménysége hagyja cserben. Mert ez hamis. Mert ez egy légvár. Mert ennek nincs alapja. Erre figyelmeztet Mika története. Ha csak így közelítesz az Istenhez, ahogyan Mika közelít. Ha csak az üres és a hazug reményeidben bízol, hogyha csak ezekkel bíztatod magadat, hogy hát majd csak az Isten valamit jóvá ír a számlámon, hát mégiscsak. Ha helytelen módon, ha csak a magad módján tudod az Isten tisztelni, amiről még magad sem tudod, hogy helyes vagy helytelen, akkor a végén így jársz, ahogyan Miká járt, hogy ott maradsz üresen, ott maradsz a magad nyomorúságában, és vergődsz, és nem látod a kiutat. És csak azt mondod magadnak, hogy mi maradt nekem. Hiszen én ezt nem érdemeltem meg. Hiszen én végső soron kértem az Istent. Szóltam hozzá. Bíztam benne, és mégis nem maradt semmi. Mikál története figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet, hogy ne akarjuk kezünkbe venni az Istent. Figyelmeztet bennünket, hogy az az Isten kép, ami bennünk van, és az az Isten ismeret, ami ott van a szívünkben, nehogy hamissá legyen. Óv bennünket a hamis reménységtől, hogy ne csak az üres, a megalapozatlan reménységre bízzuk a hitünket, mert akkor úgy járunk, ahogy Mikánál, üresen, kifosztottan és nyomorultan. Bőjt első vasárnapja van testvéreim. Megkezdődik a nagy lelki tisztulásnak az időszaka. Vizsgáljuk meg magunkat, Miká történetén keresztül. Vizsgáljuk meg az Isten ismeretünket. Úgy ismerjük-e az Istent, ahogyan Jézus Krisztusban ismernünk kell. Olyan reménységünk van-e az Istenben, amilyen reménységünk Jézus Krisztusban kell, hogy legyen. És ha mindezt megvizsgáltad, mérlegre tetted a hitedet, az ismeretedet, a reménységedet Jézus Krisztus alapján, akkor kiderül, testvéreim, hogy maradt-e valami a szívedben, hogy üres vagy-e, vagy ott van a szívedben a gazdagság. Kevesebb lettél-e, vagy több lettél-e? Együtt induljunk, testvéreim, a bűnbánat útján, együtt vizsgáljuk a hitünket, együtt vizsgáljuk meg a reménységünket, és adja Isten, hogy ne úgy járjunk, mint bikák, hogy üresek, kifosztottak és nyomorultak legyünk, hanem az ismeret, a hit és a reménység megvizsgálása után ki tudjuk mondani, hogy gazdagodtam, és gazdaggá lettem a Krisztus legyen. Így legyen. Amen.